Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található János evangéliuma első fejezetében, a 9-től a 14-ig terjedő versekben. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található János evangéliuma első fejezetében, az 5. versben eképpen. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Kedves testvérek, 1929-ben készült egy interjú Albert Einsteinnel, aki a következőt nyilatkozta. Gyermekként a Bibliából és Talmudból egyaránt kaptam útmutatást. Zsidó vagyok, de lenyűgöz a názáreti tündöklő figurája. Majd így folytatta. Senki sem olvashatja az evangéliumot anélkül, hogy érezné Jézus tényleges jelenlétét. A személyisége ott van minden szóban. Nincs még egy mítosz, amiben ennyi élet lenne. Kétség kívül egyet tudunk érteni Einstein Jézusról szóló gondolataival, a tündöklő názáretiről. Ha olvassuk az evangéliumot, a szavakat a papíron, felismerhetjük Jézus tényleges jelenlétét. És most megállhatnánk, hogy rácsodálkozzunk Einstein Jézusról tett hitvallásán, ahogy felismeri a testet öltött Istent. Csak hogy Einstein nem volt keresztény. Egy másik interjúban meg is nyilvánult ezzel kapcsolatban, amikor ezt mondta: én Spinoza Isten képében hiszek, egy olyan Istenben, aki a teremtett dolgok harmóniájában mutatja meg magát. Nem egy olyan Istenben, aki az emberiség sorsával és dolgaival foglalkozik. Lenyűgöző, hogy egy ilyen brilliáns elme hogy tudja az egyik mondatával ennyire mélységesen felismerni Jézust, a következővel pedig megtagadni az ő életet adó, megvilágosító testélet istenségét, aminek a lényege, hogy pontosan azért jött, hogy az emberiség sorsával és visel dolgaival foglalkozzon. Viszont úgy tűnik, hogy ez a 20. századi zsidó ember ebben a tekintetben nem sokban különbözött az első századi zsidóktól. Az igazi világosság, ez a tündöklő figura, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, mondja János. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Az evangéliumban mindenütt ebbe a szomorú valóságba ütközünk. A saját népéhez jött, de azok nem fogadták el. Mindenütt a Szentírásban. És újból meg újból ugyanaz a történet. Lejárt lemez. Isten népe nem fogadja el őt vagy a szavait, nem ismerik fel, amikor cselekszik, amikor munkálkodik, vagy megszólal. És újra, a világban volt, de a világ nem ismerte meg őt, mondja János. Ilyenkor hajlamosak vagyunk magunkra úgy gondolni, hogy bezeg, mi lettünk volna ott abban a korban, mi biztosan tudtuk volna. Rögtön felismertük volna Isten fiát egy názáreti emberben. mi elfogadtuk volna, törődtünk volna vele, követtük volna a sötétségbe. Nos, ezt a fajta gondolkodásmódot szakifejezéssel utólagos előrelátásnak hívják. Remélem érezzük benne a csavart, hogy utólagos előrelátás. Mi látjuk az egész történetet, elolvashatjuk magunknak, de az első századi judeaiaknak nem volt meg ez a luxusuk. Az ő felfogásuk a Szentírásról egyszerűen nem engedte, hogy meglássák a nagy tervet. Az ő szemszögükből nem volt értelme annak, hogy Isten testet öltsön egy csecsemőben, egy faluban, a világ végén. Az ő világnézetük szerint nem volt értelme, hogy a Teremtő, aki mindent teremtett, és aki által minden lett, egy ácsból lett rabbi képében utazgasson a világban. Abból, amit ők tudtak, egyáltalán semmi oka nem volt a Messiásnak sötét sikátorokban, bűnösök között azt hirdetni, hogy ő a világ világossága. Ezért is olyan értetlenek még a tanítványai is, amikor rácsodálkoznak, hogy ki ez, hogy parancsol a szélnek, meg a tengernek, azok pedig engedelmeskednek neki. Hát tényleg nem értették. Ki lehet ez, hogy bűnöket bocsát meg? Azt nem csak Istennek lehet. És hát megint oda lyukadunk ki, amit János ír, hogy a saját világába jött, de a világ nem ismerte meg őt. De ne gondoljuk, hogy Istent ez váratlanul érte. Ő pontosan tudta, hogy reagál majd az emberiség. Nem mintha az angyalok azt gondolták volna, hogy megáll a világ, hogy fogadja a Messiást, amikor a pásztoroknak bejelentették az érkezését azon a viszonylag csendes éjjel. És nem mintha Jézus azt várta volna, hogy mindenki tudja, hogy kicsoda ő, különben nem mondta volna a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézust nem érte váratlanul ez a fogadtatás. Szándékosan rendezte így, hogy ne lehessen őt felismerni. Ez furcsán hangozhat, de megmagyarázom, legalábbis remélem, hogy sikerül egy példázat segítségével. Søren Kierkegaard, dán filozófus mondott egy történetet egy hercegről, aki feleséget keresett, hogy majd a királynő lehessen. Keresett, de senki sem tetszett neki igazán. Egészen addig, amíg egy nap apjának, a királynak az ügyeit intézte egy közeli városban. A herceg áthaladt a város szegény negyedén, és ahogy bámult kifelé a hintója ablakán, megpillantott egy gyönyörű parasztlányt, aki annyira megragadta a tekintetét, hogy a rákövetkező napokban meggyőzte magát arról, hogy ő az igazi. A baj csak az volt, hogy nem tudta, hogy kérje meg a kezét. Mint herceg elrendelhette volna, hogy menjen hozzá feleségül, de akkor oda a romantika. Természetesen nem szerette volna, hogy a leendő feleség egész életében rabszolgának érezze magát. Még egy hercegnek is szüksége van arra, hogy érezze, hogy önként választották. A következő lehetőség, hogy felveszi a legszebb uniformisát, befogadtatja a királyság 6 legszebb lovát, és megáll a hintójával a lány ajtaja előtt. De ha ezt teszi, sosem lehet biztos afelől, hogy a lány igazán szereti, vagy csak az aranya érdekli. Tehát a herceg kitalált egy másik megoldást, mondhatni egy B-tervet. Egy időre félretette a nemesi öltözékét, és a városba költözött, mégpedig parasztként. Nem koronásan, feldíszítve, díszegyenruhában, hanem parasztként. Az emberek között lakott, hogy megismerje az érdeklődésüket és a gondjaikat. Megtanulta a tájszólásukat, ami eléggé szokatlan volt számára. És idővel a lány beleszeretett, azért, mert egy volt közülük, és mert kimutatta, hogy ő hamarabb szerette a lányt, mint az őt. A herceg egész terve azon múlt, hogy senki se ismerje fel. Ahhoz, hogy bárki is elfogadja, különösen a kiszemelt lány, kulcsfontosságú volt, hogy ne ismerje fel. És sok tekintetben erről szól János evangéliuma is, de Isten még egy lépéssel tovább ment. Isten nagy terve az emberiség megváltásáról nagyban függött attól, hogy az emberek ne ismerjék fel, és ne fogadják el. Ahhoz, hogy Krisztus megválthassa a mennyasszonyát, szükség volt arra, hogy a saját népe utasítsa el, hogy elárulják, hogy keresztre szegezzék és meghalljon, hogy eltemessék, mint ahogy minden halottat eltemetnek. A világban volt, de a világ nem ismerte meg őt, és az övéi nem fogadták be őt. Akármilyen furcsa is, de hálásak lehetünk ezért Istennek. Mert pontosan annak köszönhető, hogy a mindenható Isten elfogad bennünket, hogy elutasítottuk az ő fiát. Jézus pontosan azzal a szándékkal jött a világba, hogy elsőre ne ismerjük fel, azért, hogy most felismerhessük és befogadhassuk őt. A kegyelem és a Szentlélek munkája által ismerhetjük csak fel, és nyerhetünk bebocsátást a mennyei királyságba. A kegyelem és a Szentlélek által nyerhetünk megbocsátást és megváltást Krisztus által. A kegyelem és a Szentlélek által ismerhetjük fel a saját bűneinket és Krisztus dicsőségét. A kegyelem és a Szentlélek által ismerhetjük fel, hogy ő az igazi világosság, és az ő hívása által világíthatunk mi is a világban. Mert ez a küldetésünk. Nem elég, hogy Krisztus eljött világosságként a világba, illetve nem ért véget a történet azzal, hogy eljött, hanem mi, akik felismertük, hogy ő a világosság, rajtunk keresztül munkálkodik tovább. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be, írja János. Jelen időben írja, hogy fénylik. A világosság fénylik. És ma is fénylik. Rajtad és rajtam keresztül is. Mi folytatjuk a mennyei királyság építését, amit Jézus elkezdett földi szolgálatával. Ezért készülődünk mi keresztények annyit. Erre készülünk az adventben is, ami ugyan a naptár szerint már véget ért, sőt karácsony is, de látjátok testvérek, hogy a fény attól még nem szűnhet meg fényleni. Az advent nem csupán egy megemlékezés, amikor nagy és nagyon régi eseményekre gondolunk. Az Úr útjának készítése ugyanis nem ért véget. Ahogy a gyermekeinket neveljük, lehetőleg keresztény módon, akár a családban, akár az iskoláinkban, az például Krisztus fényének a kisugárzása lehet a világba. Az Úr útját készítjük azáltal, hogy becsületesen és őszintén dolgozunk. Az Úr útját készítjük azáltal, hogy nem mondunk rosszat a másikról. Az Úr útjának készítése, hogy az életünket Isten dicsőítésére szánjuk, ahogy azt pár napja meg is ígértük és fogadtuk az úrvacsora alkalmával. Ha pedig mégis megbotlunk és vétkezünk, akkor pedig a bűneink megvallása és bűnbánatunk által készítjük az Úr útját. Így lehetünk világosság a sötétségben, mindezt azért, hogy mások is felismerhessék és befogadhassák a Krisztust. Azt akarjuk, hogy mások is úgy lássák Jézust, mint az igazi világosságot, és mindenben, amit teszünk és mondunk, őt ismerjék fel. Úgy gondolom, mindezekről többször is bizonyságot tettünk az elmúlt esztendőben is, és sokszor, sokféleképpen hirdettük és mutattuk ki, hogy kit ért János az igazi világosság alatt. De ahogy az advent nem ér véget az év utolsó vasárnapján, úgy ez a munkánk és a Krisztusba vetett hitünk se érjen véget, azzal, hogy mi már tudjuk, ki a világ világossága, hanem életünk és szavaink által vezessünk másokat is Krisztushoz. Amen.